Azt lehet tudni, hogy nem lesz visszatérés a normálisba, ami a járvány előtt volt normális.
2020-as évet az egész világon a koronavírus határozta meg, és úgy néz ki, hogy még egy jó ideig ez is marad az, amiről minden napunk, minden döntésünk, minden érzésünk szól. Viszont egyszer biztosan vége lesz, és az is biztos, hogy a világ utána nem lesz olyan, mint előtte volt. Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója. Ebben a podcast sorozatban azt fogjuk megnézni, hogy milyen is lehet az élet a koronavírus után, milyen lesz körülöttünk a világ, hogyan fogunk dolgozni, utazni, enni, érezni. Mindeközben pedig azt is megpróbáljuk megérteni, hogyan is nézhet ki a járvány vége. Persze nem vagyunk jövendőmondók, ha akarnánk, se tudnánk megmondani, hogy biztos így vagy úgy alakulnak majd a dolgok. Ehelyett szakértőkkel beszélgetünk, igyekszünk szempontokat adni a gondolkodáshoz, felvillantani lehetőségeket, és megnézni, hogy a különböző forgatókönyveket milyen mostani trendek, adatok, folyamatok alapozzák meg. Ahhoz, hogy egyáltalán elkezdhessünk gondolkodni a járvány utáni életről, először azt kell átgondolnunk, hogy hogyan is ér véget egy ilyen jelenség. A mai adásban ezért arra keressük a választ, mikor mondhatjuk azt, hogy egy járványnak vége van, mit lehet sejteni ennek a járványnak a végéről, és mi marad velünk, hogyha egyszer ennek végre vége lesz.
Az, hogy valaminek vége van, azt már csak így retrospektív tudjuk megállapítani, mert nagyon nehéz abban a pillanatban tudni, hogy ez tényleg vége van-e. Például a 1918-19-es spanyolnát járvány, nem tudták, hogy vége van, hogy jön-e még egy hullám, vagy nem, amíg nem jött. És még 1922-ben is volt olyan város, amikor egy sima influenza járvány kitört. Teljesen egy amerikai városban teljesen lezárták, ugyanúgy azokat a dolgokat bevezették, mint a spanyolnát a járvány közben, mert nem lehetett tudni, hogy ez most megint az, vagy már vége van.
Akit hallanak, az dr. Varga Dóra, járványok és kezelésük történetét kutató történész az Exeteri Egyetemről.
Igazából szerintem a legfontosabb dolog itt arra gondolni, hogy a maga, tehát van ez a biológiai vége valaminek, tehát a vírus nem megy már olyan, nem cirkulál olyan szinten, amit mondjuk járványnak tudnánk nevezni, vagy van oltás ellene, és ezért nem betegít meg senkit. De ez elválaszthatatlan a társadalmi és a politikai kontextusból, és nem mindig esik ez a két vége a járványnak egybe. Van, amikor ez a biológiai vég már bekövetkezik, és nem lesznek új betegségek, de a társadalom még mindig ebben a járványüzemmódban van, a hatásai a járványnak, a gazdasági, társadalmi, politikai hatásai olyan óriásiak, hogy ez még így folytatódik, és nem mondhatjuk azt, hogy vége van. Vagy ellenkező eset is szokott előfordulni. Erre nagyon jó példa az AIDS, ahol ez a biológiai folyamat egyáltalán nem állt le. Sőt, vannak olyan területek ugye a világon, ahol óriási problémákat okoz, de szinte teljesen eltűnt társadalmi szinten, politikai szinten, nem beszél róla senki, nem érezzük azt, hogy itt járvány van.
Szerinte nem csak azért nehéz megmondani, hogy egy járványnak mikor van vége, mert a társadalmi vég és a biológiai vég minden járványnál máshol jöhet el, hanem azért is, mert globálisan és egy társadalmon belül sem mindenkinek ugyanakkor ér véget a járvány. Az AIDS-re például már azért nem gondolunk nyugaton járványként, mert a legtöbb problémát Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában okozza, a világ gazdagabb felén pedig halálos ítéletből egy kordában tartható betegséggé vált. De a koronavírusnak is máskor lesz vége az olyanok számára, akik nem kapták el a betegséget, vagy viszonylag könnyen túlestek rajta, és azok számára, akiknél hosszú távú egészségkárosodást okozott. Ráadásul, ahogy Müller Viktor, az ELTE Biológiai Intézetének docense, mai adásunk másik vendége elmondta, maga a kórokozó is jó ideig, talán örökre velünk marad.
Hát itt ketté kell választani két dolgot. Magától a vírustól megszabadulunk-e, vagy pedig a járványtól olyan értelemben, hogy a látványos megbetegedéseknek a hullámától. Tehát az eddigi tudásunk alapján arra gondolunk, hogy a vírustól lehet, hogy soha nem fogunk megszabadulni. Ennek a rokonai korábban is ismert nátha vírusok voltak. Ezek a nátha vírusok sem örökké, öröktől fogva voltak az ember kísérői. Tehát valamikor a múltban előfordultak már hasonló események, és akkor ennek köszönhetjük azokat a kórokozókat is, az ömüket, amik most velünk vannak. Tehát ez a vírus most már olyan sok embert megfertőzött, és az látszik, hogy az immunitás az valószínűleg nem lesz örök életre szóló, hogy nem nagyon valószínű, hogy eltűnjön. Tehát valószínűleg a vírus maga meg fog maradni. Ez a rossz hír mondjuk, de ehhez hozzá kell tenni, hogy ez viszont kizárt dolog, hogy évről évre visszatérően ilyen súlyos megbetegedéseket okozzon. Tehát ilyen értelemben a járványnak vége lesz, minden járványnak, ami egy ilyen nagy hullámmal kezdődik, vége szokott lenni. Tehát ez meg azt hiszem a szubjektív érzésünk lesz, hogy mit tekintünk még járványnak, és miért, amikor úgy érzek, hogy már normális életünket éljük, tehát mindenképp ehhez vissza fogunk térni belátható időn belül.
Hogy mikor lesz ez a belátható időn belüli vég, arra több forgatókönyv is van. Müller Viktor szerint bár nagyon nehéz bármit is biztosra kijelenteni, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a második hullám lesz a legsúlyosabb. Utána még talán jövő télen jöhet egy újabb hullám, ami viszont már sokkal kevesebb megbetegedéssel jár. Ez persze részben attól is függ, hogy a most már Európa szerte bevezetett korlátozások feloldása után mennyire kezd el gyorsan terjedni a betegség. Amit viszont a koronavírushoz hasonló kórokozókról tudni lehet, az alapján mindenképpen eljön majd egy pont, ahol már nem okoz a mostanihoz fogható járványt a vírus. Leginkább azért, mert a szervezetünk megtanulja, hogy mihez kezdjen bele.
A nátha vírusoknál azt látjuk, hogy védettség van, részleges védettség van. Ez azt jelenti, hogy minél régebb óta volt az előző fertőzésünk, mondjuk annál nagyobb eséllyel tudjuk újra elkapni. Egy év múlva nátha vírusokat el lehet kapni újra, de nem lesz súlyos a fertőzés. Tehát nagyon-nagyon valószínű az a kimenetel, hogyha valaki átesett már a fertőzésen egyszer, akkor másodjára kisebb a kockázata annak, hogy súlyos fertőzés legyen. Tehát a legvalószínűbb az, hogy így vagy úgy, de előbb-utóbb a népességnek a legnagyobb része védetté válik a súlyos betegséggel szemben. És ilyen formán a járvány akkor gyakorlatilag ezért elül. Tehát ha a fertőzés velünk is marad, súlyos betegségek hullámára nem kell már számítani. A lehető legrosszabb kimenetre, amit egy tudós el tud képzelni, az az volna, hogy néhány fertőzésnél van olyan jelenség, hogyha az immunrendszer megtanulta felismerni a kórokozónak az egyik típusát, akkor egy másik típusra nem jól reagál, és emiatt egy második fertőzés súlyosabb is lehet az elsőnél. De ez a kivétel, ez nem a szabály. Tehát ez az kellene, hogy ez eleve bizonyos fajta vírusoknál működik csak, nem tudjuk, hogy ez olyan-e, de az eddig semmi okunk nincs azt gondolni, hogy olyan. Tehát az eddigi vakcinakísérletekben, állatkísérletekben nem láttunk erre utaló jelet. És hogyha még erre lehetne is hajlama, akkor is arra volna szükség, hogy megjelenjen később egy olyan változata, amelyik ki tudja váltani ezt a hatást. Tehát amelyik a korábbi változatot megtanult immunrendszerből egy még a nulláról kiindulóan is rosszabb választ vált ki. Tehát ez volna a legrosszabb lehetőség. És akkor elképzelhető lenne még egy hullám, ami súlyosabb lesz.
Az tehát, hogy meddig viselkedik súlyos járványként a koronavírus, attól is függ, hogy a vírus maga hogyan változik, és a szervezetünk erre hogyan reagál. Bár Müller szerint elképzelhető, sőt valószínű, hogy a koronavírus ezután az influenzához hasonlóan minden télen felbukkan, a viszonyunk ezzel inkább hasonlít majd egy náthára, mint egy influenzára.
Az átlagos koronavírus ebben a pillanatban az kb. 20 mutációval eltér, tehát 20 ponton változott meg az örökítő anyaga, ami mondjuk 30 ezer ilyen pontból áll. Tehát ez nagyon kicsi arány ahhoz képest, ami elindult majdnem egy évvel ezelőtt. Tehát ez változik folyamatosan, és a mostani változatok között is vannak eltérések. De akkor ezek még egyelőre picik, tehát nem volt még ideje arra, hogy nagyon-nagyon széles változatosságot létrehozzon. Lehet látni azt, hogy a megváltozásának a sebessége az kisebb, mint az influenza vírusok esetén. Tehát általában is kisebb, lassabban halmozódnak ezek a változások. Azt a trükköt pedig biztos nem tudja csinálni, amit az influenza vírus. Tehát annál nem csak arról van szó, hogy összességében gyorsan szedi össze a mutációkat, a változásokat az örökítőanyagában, hanem van egy olyan speciális trükkje, hogy ami a felszínén felfedezhető, tehát amit az immunrendszer legjobban lát, úgymond, azokat a molekulákat tudja gyorsan változtatni. És emiatt, amikor évről évre újra megbetegedhetünk influenzával, akkor mindig egy picit megváltozott törzsel tudunk megbetegedni. Tehát a védettség jó lenne, csak évről évre kialakulnak új változatok. Ezt a típusú változást nem látjuk általában a koronavírusokban, meg ebben a konkrét újfajta koronavírusban sem. Tehát itt más oka van annak, hogy náthával mondjuk újra meg tudunk fertőződni. Nem azon múlik, hogy megváltozik a vírus, hanem azon, hogy általában az immunrendszernek a ez a tanulása, tehát a védettség, az a rövid életű. Tehát ugyanazzal a törzsel meg tudunk fertőződni egy évvel később. Hogy ennek mi az oka, azt még pontosan megint csak nem értjük. De elképzelhető, hogy azon is múlik, hogy az enyhe fertőzés, tipikusan a NAT, hogy enyhe, meg az új koronavírusnál is az enyhe fertőzés kevésbé kimutatható védettséget hoz létre. Tehát elképzelhető, hogy ez csak valamiféle helyi immunreakciót vált ki, és akkor ez gyorsabban elmúlik. Tehát lehet, hogy az, aki most úgymond bal szerencsés és súlyosabb betegségen esik át, ő esetleg hosszabb ideig védett lesz. Ami képes lehet, vagy képes lehetne arra, hogy egy fertőzést már csirályban elfolytson, az az antitest válasz. Tehát a vérünkben keringenek az antitest molekulák, amiket az immunrendszerünk termel, de akkor tudja ezeket magas szinten termelni, ha már valamilyen kórokozóval találkozott, és akkor úgymond megtanulta az ez elleni védekezést. Egy ilyen antitest, hogyha hozzákötődik a vírushoz, akkor semlegesíteni tudja, és így megakadályozza azt, hogy új sejteket fertőzön. Hát ez az antitestes válasz, ez nem olyan rettenetesen erős a koronavírusok ellen, és viszonylag gyorsan csökken a szintje. Hát aztán egy idő után a csökkenés lassul, tehát valamilyen szinten megmarad, de úgy tűnik, hogy arra nem alkalmas, hogy hosszú távon megakadályozza a fertőződést. Van viszont egy másik típusú immunválasz, amikor nem ilyen antitestekről van szó, hanem konkrétan immunsejtek fel tudják ismerni a fertőzött sejteket, és akkor azokat el tudják pusztítani. Ennek hát mind a kétféle válasz együtt dolgozik, de például megfigyelhető az, hogy ez a másik fajta, ez a sejtes válasz, ez hosszabb memóriával rendelkezik, illetve nem is annyira válogatos. Tehát például az egyéb NATH koronavírusok ellen kialakult ilyen sejtes védekezés, az sok esetben valamilyen szinten működik, vagy működhet az új vírus ellen is. Tehát itt például elképzelhető egy olyan kimenetel, hogy bár az antitestes válasz rövid életű lesz, és akkor újra meg tudunk fertőződni, ennek a maradványa, illetve a sejtes immunválasz az arról gondoskodik, hogy ne legyünk nagyon betegek. Tehát ilyet egyébként az influenzánál is tapasztalunk, ami ugye sok szempontból másképp működik, de ebből a szempontból hasonlóan. Tehát ott is a sejtes immunválaszunk, az sokkal hosszabb távon, sokkal többféle influenza törzse ellen hatékony. És egyáltalán nem mindegy, hogy valaki először kap el influenzát életében, vagy pedig már sokszor átesett rajta. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ez a mostani vírus, ez úgymond súlyosabb, mint az influenza, ez nem a vírusnak a sajátossága, ez a népesség védettségével együtt értelmezhető.
Ez az immunválasz még akkor is megszelidítené hosszabb távon a vírust, ha nem lenne védőoltás. Márpedig előbb-utóbb biztos, hogy lesz, hiszen a világ kormányai, kutatóközpontjai és gyógyszercégei soha nem látott erőforrásokat ölnek bele egy hatásos oltás előállításába. Már több mint 150 vakcinát fejlesztenek és tesztelnek világszerte, ezek közül 11 már a kísérletek utolsó fázisában tart. Érdemes viszont végig gondolni, hogy mit is lehet elvárni az oltástól. Politikusok, állami tisztviselők és cégvezetők szerte a világon, így Magyarországon is úgy beszélnek az oltásról, mintha az rögtön visszaállítaná a járvány előtti normalitást. A kérdés szerintük csak az, hogy mikor lesz majd oltásunk. Orbán Viktor most, november elején például úgy beszél a vakcinákról, mint amelyekre már csak heteket kell várni, arra utalva, hogy csak addig kell a járvány miatti korlátozásokkal együtt élnünk.
A vakcina a megoldás, most már belátható távolságban van. Ezt visszaigazolta a mai megbeszélés is. Jó esélyünk van arra, hogy európai, kínai és orosz vakcina is időben jusson Magyarországra, és megfelelő ellenőrzés után elérhetővé tegyük azok számára, akik önkéntesen be akarják magukat oltatni.
Tudom, mindannyian tudjuk, hogy nem lesz könnyű. A következő hetek nehezek lesznek. De a vakcina már belátható távolságban van. Addig kell kibírni.
Egyáltalán nem biztos viszont, hogy az oltás biológiai értelemben rögtön minden problémát megold, és hogy a társadalom úgy reagál majd rá, ahogy ezt el lehetne várni. Müller Viktor elmagyarázta, hogy mit is várhatunk el az oltástól.
A szuper ideális oltás, hogy olyan lenne, hogy beoltunk valakit, és akkor fertőzhetetlenné válik, tehát nem lesz fogékony, nem is kapja a vírust, így nem is tudja terjeszteni. És akkor persze beteg sem lesz. A második szint, aminek még mindig örülnénk, az az, hogy el tudja kapni a vírust, de nem lesz beteg, és esetleg kevésbé is adja tovább. Tehát talán ez tűnik a legreálisabb célkitűzésnek a jelen pillanatban, tehát ahogy beszéltünk arról, hogy a természetes fertőzés sem 100%-os védettséget ad az újrafertőződés ellen. Elképzelhető, hogy a vakcináknál, az oltásnál is ez lesz a jó kimenetel, hogy elkaphatja, de nem lesz beteg. Ha elkaphatja és továbbadja, akkor az mondjuk azt akadályozza meg, hogy a szorosabb értelemben vett nyájimmunitást létre tudjuk hozni. Ugye a nyájimmunitást nagyon sokat beszélnek, de ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy már mindenki megfertőz, átesett mindenki védett, és akkor úgy lesz a népesség védett. Ez azt jelenti, hogy ha működik a nyájimmunitás, akkor a többség védettsége által a maradék, aki még nem védett, ő is biztonságban lesz, mivel nem tud hozzá eljutni már a kórokozó. Hogyha az úgymond védett, de hát így akkor részlegesen védett személyek nem betegednek meg, de tovább tudják adni a kórokozót, akkor nincsen nyájimmunitás. Tehát akkor úgy tudunk, akkor lesz teljes a védettség, ha mindenki személy szerint be van oltva, vagy átesett a fertőzésen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy most akkor ilyen értelemben, a tényleges tudományos értelemben, hogy nyájimmunitásra nem nagyon érdemes appellálni.
Akkor azt mondja olyan, hogy az valószínűbb, hogy olyan eredménye lesz, vagy olyan hatása lesz az oltásnak, hogy az ember nem lesz beteg, de tovább terjesztheti a vírust?
Elképzelhető, hogy ez lesz a reális kimenetet. Tehát ennek is már örülnénk. Még jobb lenne persze, hogyha az is megakadályozna, hogy továbbadja az ember, hogy megfertőződjön. Nem kizárt az egyébként, hogy egy védőoltással akár jobb védettséget is el lehessen érni, mint a természetes fertőzéssel. Tehát ez nem elvileg kizárt dolog. Hát azt is látni kell, hogy nagyon-nagyon sokféle vakcinát fejlesztenek. Tehát van néhány, ami legelő jár a versenyben. Hogyha ezek jók lesznek, akkor örülünk. De ha nehogy Isten nem lesznek jók, akkor ott van egy második, harmadik vonal, még több jelöltel, még több fajta próbálkozással. Tehát, hogy ezek közül egyik se legyen jó, azt nagyon-nagyon valószínűtlennek tartom.
A Müller Viktorral készült interjúnk után jelent meg a hír, hogy a Pfizer és a BioNTech cégek oltása a tömeges tesztelésnél nagyon ígéretes eredményeket mutat. A 44 ezer fős kísérlet alapján egyelőre úgy tűnik, hogy 90%-ban hatásos az oltás. Ráadásul a beoltottak el sem kapták a vírust. Kérdés persze, hogy későbbi kutatások is igazolják-e az első eredményeket.
De akkor évente újra és újra be kell majd oltani magunkat a visszatérő koronavírus ellen? Müller Viktor ezt nem tartja valószínűnek, mert a koronavírus várhatóan nem olyan lesz, mint az influenza, amelyből minden évben egy másik törzs támad. Így ha már elértük azt a szintet, hogy a veszélyeztetett csoportoknak is van valamilyen védettsége, védőoltáson vagy korábbi fertőzésen keresztül, akkor nem kell évente újabb oltással védekezni. Müller szerint pedig elképzelhető forgatókönyv, hogy 2021 telére már lesz egy hatékonyan működő, széles körben is terjeszthető oltás. Viszont beoltani annyi embert, hogy ez elég legyen a járvány kezeléséhez, sokkal nehezebb társadalmi feladatnak ígérkezik, mint azt elsőre gondolnánk.
Nem ilyen egyszerű, és ez szerintem ennek a hátterében az áll, hogy hogyan gondolkozunk az oltásokról, mint technológiáról, mint ilyen orvosi technológiáról. Tehát, hogyha laboratóriumi körülmények között előállítanak egy vakcinát, ami hatékony, azt kipróbálják különböző nagy léptékű kísérletekkel, meg teszteléssel, megállapítják, hogy rendben ez hatékony és biztonságos, de az nem a végpontja ennek. És azért nem, mert magát az oltást nem lehet elválasztani magát a tárgyat, az oltás folyamatától. Tehát itt nagyon-nagyon sok minden bejátszik. Egyrészt az, hogy milyen a kapacitás arra, hogy ezt valaki legyártsa, ez mennyibe fog kerülni, erre kinek mennyi pénze lesz. Ha nincsen elég vakcina, mert nem tudnak eleget gyártani hirtelen, akkor kit fognak preferálni, tehát melyik társadalmi rétegeket, melyik országok tudják ezt megengedni maguknak. Attól is függ, hogy lehet beadni, óriási hatása tud lenni annak, hogy egy társadalomban hogy működik egy oltás, hogy orba kell sprézni, vagy egy cukorkában kell lenyelni, vagy injekcióval kell beadni, tehát mert ahhoz aztán kell egy teljes infrastruktúra, hogy ezt meg lehessen csinálni, akkor az attól is függ, hogy erre hogy mennyire van felkészülve az adott egészségügyi rendszer, és nagyon fontos, hogy az oltások azok ilyen bizalmi technológia, tehát nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolgok, és nagyon nehéz megérteni, szerintem még egy orvosilag képzett embernek is, hogy pontosan ezen a mikroszinten mi hogy megy végbe, és ez hogy működik, és milyen komponens pont miért van benne, és annak mi a rizikója. Nem beszélve arról, hogy az oltások nagyon sokszor pont abból a kórokozóból alakítják ki, vagy arra épül, ami a betegséget okozza. Tehát az, hogy ezt a valamit, amit nem teljesen értünk, hogy micsoda, mit csinál, és hogy mi van benne, meg kell bíznunk abban, hogy az orvostudomány ezt ténylegesen ennek utána járt, és ez ténylegesen egy valid dolog. Meg kell bíznunk abban, hogy aki adja be nekünk, az tudja, hogy mit csinál, és meg kell bíznunk a kormányzatban, aki azt mondja, hogy már pedig ezt most mindenki meg fogja kapni, vagy ezt most mindenkinek itt sorba kell állni, és be kell adatni. És hogyha bármelyik ponton ez a bizalom ez sérül, akkor az teljesen aláássa az egész oltás menetét. Tehát iszonyatosan sok minden megy bele, és ezért a sikeres oltások soha nem fordulnak elő egyik pillanatról a másikra, tehát évekbe telik, mire kialakul az az immunitás mondjuk egy társadalomban.
De akkor te azt mondod, hogy onnantól, hogy megvan az, hogy jó, akkor ez az a vakcina, ami valószínűleg működni fog, onnantól még évekbe telhet az a társadalmi folyamat, mire ez így el is ér annyi embert, ami már elég a járványnak a megállításához?
Hát megvan az esélye. Van, amikor ez gyorsabb volt, tehát ez ami Magyarországon bevezették a Szabin cseppet, az elég gyorsan sikerült kordába tartani, és teljesen el is tűntek a gyermekbénulás esetek Magyarországról. De 2 évvel korábban, amikor a szalk vakcinát vezették be, akkor ez nem történt meg, akkor újabb járványkitörés volt. És hát mondjuk az egy már teljesen más rezsim volt, ezt sem szabad elfelejteni. És más, lehet, hogy mások voltak a prioritások, és egy teljesen más társadalom. Úgyhogy hát én szkeptikus vagyok azért is, mert mondjuk tegyük fel, hogy Magyarországon, és mondjuk Európának nem tudom mekkora részében, ez sikerül viszonylag gyorsan megcsinálni. Ugye az is változó, hogy vannak olyan részei Európának, ahol meg olyan kis régiók, ahol elég nagy az ellenállása az oltásokra már most. Tehát már most nagyon alacsony az oltottság a standard oltásokra, tehát ott is kíváncsi vagyok, hogy mennyire sikerül meggyőzni az embereket, hogy ezt a vadi új dolgot beadassák maguknak. De még hogyha bizonyos európai országokban, Magyarországon, máshol ezt sikerül is megcsinálni, az még mindig nem feltétlenül jelent semmit, mert tényleg annyira globális ez a dolog, hogy kérdéses, hogy az egyáltalán számít-e abban, hogy mindent fel lehet oldani, és mindent újra lehet kezdeni, és nem kell. Nem kellett a távolságtartás, nem kellenek a maszkok, nem kellenek az óvintézkedések. És pont ez a érdekes dolog a járványokban, hogy egyszerre nagyon-nagyon-nagyon lokális dolgok, és egyszerre szuper globálisak. És ezek egy csomószor, ezek a folyamatok ellentétben állnak egymással.
Előbb vagy utóbb viszont lesz oltás, és remélhetőleg lesz elég embernek megfelelő immunitása. Az nem kérdéses, hogy történelmi léptékben belátható időn belül túl leszünk ezen a járványon, így vagy úgy. Kérdés viszont, hogy utána megnyugodhatunk-e, vagy mostantól folyton rettegni fogunk, hogy mikor jön majd a következő. Egyre többet lehet arról olvasni, hogy a jövőben sűrűbben jöhetnek majd a koronavírushoz hasonló globális járványok. Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológus professzora, nemrég a Tudományos Akadémián tartott előadásában például egyenesen arról beszélt, hogy a járványok korszakára kell felkészülnünk.
A WHO minden évben egy listát kiállít azokra a betegségekről, amelyek olyan kórokozók, amelyekkel erős kutatásfejlesztési hangsúlyt kell fektetni, mert potenciális járványügyi veszélye, potenciális járványügyi jelentősége van. Ha végignézzük ezt a listát, a legújabbat, ott a COVID-19, krími-kongói vérzéses láz, Ebola, Marburg vírus, Lassa láz, MERS, SARS, Nipah vírus, Rift-völgyi láz és a Zika vírus. És nagyon-nagyon érdekes a Disease X. A Disease X ami mindig mindenkinek egy kicsit a gondolatát úgy elkalandoztatja, hogy mi is ez a disease X. Ez a disease X, ez egy olyan betegség, amit mi most még nem tudunk. Egy valami, ami a jövőben fog érkezni, de biztos, hogy nagy pandémiát, és biztos, hogy nagy világjárványt fog okozni.
Az emberi fertőzések 60%-a, ahogy a koronavírus is, vadállatoktól származik, onnan ugrott át az emberekre. Ezt zoonózisnak nevezik. Ahogy pedig az emberek a természeti erőforrások kizsákmányolásával egyre közelebb kerülnek vadállatok életteréhez, egyre nagyobb az esélye, hogy ilyen zoonotikus vírusok átugranak az emberre, vagy közvetlenül, vagy házi állatok közvetítésével.
De mégis a zoonotikus fertőzéseknek miért van ez a mérhetetlen nagy terjedése? Miért azok a faktorok, amik ezt lehetővé teszik? Ugye az előbb már említett emberi és állati mozgástereknek a bővülése. Ez magától érthető, de nem is ragozom tovább. Változások az élelmiszerek feldolgozásában, fogyasztásában. Import, export, gyakorlatilag mindenhonnan jönnek élelmiszerként fogyasztandó hús és egyéb készítmények, és mindenhova mennek. Ez szintén egy nagyon nagy veszélyt jelenthet, nem beszélve azokról az élő állatpiacokról, ahol sajnos ugye a vad állatoknak az árusítása is megy, főleg Ázsia, Afrika bizonyos területén, mint a kultúra része. Tehát ez egy természetes folyamatot, mégis igen-igen nagy veszélyt jelent. Nagyon-nagyon komoly a növekvő népességünk és az ebből fakadó urbanizáció. És természetesen, hogy a népesség növekszik, a mezőgazdasági területeknek is növekedni kell, hiszen el kell látni, táplálni kell az embereket. Mi következik ebből? Erdőirtás. Kérem szépen, azok az állatok, amik világ életükben ott éltek egy erdőben, legyen az rágcsáló, legyen az denevér, legyen az bármi, ez attól, hogy az erdőt kiítjük fölüle, és próbálunk településeket létrehozni, az attól még nem megy el onnan. Hanem be fog szökkenni, be fog jutni az ember lakta területekre, és ott bizony kontaminálni fog, fertőzni fog, és fertőzéseket, járványokat fog elindítani. A természet és az ember kapcsolata egy rettentően kényes egyensúlyban van, amit ha egy picit is bármelyik irányba megborítunk, akkor annak ilyen következményei lehet, mindent mi ismét mondom, most élünk.
Az elmúlt 50 évben megnégyszereződött az állatokról emberekre átterjedt vírusok száma. Egy Jakab Ferenc által idézett kutatás szerint pedig csak Kína egyik tartományában napi szinten ugranak át vírusok állatokról emberekre. Ezek pedig aztán a globálisan összekötött világban gyorsan szét tudnak terjedni. Müller Viktor szerint viszont érdemes történelmi kontextusba tenni azt, hogy mennyire kell félnünk a jövőben sűrűbben bekövetkező járványuktól.
Ami pandémiákat így látványosan ismerünk, azok az influenza pandémiák, amikor egy nagyon-nagyon új változata jelenik meg az influenza vírusnak. Tehát ilyen volt mondjuk 1889 körül, aztán a spanyol nátha 1918-ban, utána 1957-ben, aztán 68-ban, aztán 2009-ben, tehát 30 év, megint 30 év, 10 év, aztán 40 év. Tehát így azért ilyen látszik, hogy mekkora szórása is ennek. De szóval ilyenek voltak idáig is. Ami kétségtelen az az, hogy a mostan nagyon összekötött világ, az kiváló lehetőséget biztosít egy ilyen légúti kórokozónak. Emiatt biztos, hogy nagyobb az esélye annak, hogyha valahol egy eldugott sarkában a világnak egy állatból átugrik egy ilyen kórokozó emberre, az nagyobb eséllyel fog abból a sarokból kiszabadulni és elterjedni. Tehát ilyen szempontból jogos az a várakozás, hogy most nagyobb esélye van egy ilyen pandémiának. De ennek ellenére, tehát nem arról van szó, hogy eddig évtizedenként voltak, és akkor most majd évente jön egy ilyen. Inkább az érzékelésünk az, ami hirtelen átformálódik, tehát amiből látjuk, hogy megtörtént. Ez mindenkinek bevésődik az agyába, de sokkal inkább tudatában leszünk ennek a veszélynek. De ez a veszély a következő 5 évben nem lesz, mint az előző 5 évben volt. Sőt, én azt remélem, ebben szerintem joggal bízhatunk, hogy a kockázatnak egy részét azt ki tudjuk küszöbölni. Tehát azt alig, ha tudjuk kiküszöbölni, hogy ennyire összekötött a világunk. Ennek számos előnyét élvezzük. De a belépési pontot, amikor állatokkal vagyunk olyan szoros kontaktusban, hogy onnan átterjedhessen kórokozó, ezt azért lehet redukálni. Tehát amíg klasszikusan fölmerülnek ezek az állatpiacok, ugye lehet, hogy soha nem tudjuk meg, hogy ez a mostani járvány onnan indult-e vagy sem, de ez egy teljesen reális lehetőségként fölmerül. Ugye, amit az házi állatainktól elkaphattunk, azt már zenében elkaptuk, nagyon sok korokozónkról tudjuk, hogy házi állatokból ered, de ez már nem valószínű, itt nagyon nagy meglepetések érjenek minket. Tehát a vadállatokkal szoros kontaktus, élő vadállatokkal szoros kontaktus az, ami egy ilyen légúti kórokozónak esélyt adhat, ami meg nem légúti, annak meg igazából nincsen esélye arra, hogy ekkora, ilyen gyors világjárványt okozzon. Tehát a rizikó ténylegesen megvan, én abban bízom, hogy ezt inkább csökkenteni, mint növelni fogjuk tudni. A másik, az orvostudományi oldalról is komoly fejlődés van. Tehát most például, hogyha beválnak ezek az örökítőanyag alakú RNS, DNS alakú vakcinák, ezek sokkal gyorsabb vakcinafejlesztést tesznek lehetővé. Tehát, hogyha a jövőben jön egy másik koronavírus, vagy egyéb fajta vírus, akkor még az eddigi, mostaninál is gyorsabban fogunk tudni nagyobb mennyiségű oltóanyagot előállítani. Az a tudásunk is fejlődik, hogy hogyan lehet olyan oltóanyagokat csinálni, ami nem csak egy nagyon szűk változata ellen jó egy kórokozónak, hanem szélesebb körben lefedi a változatosságot. Influenza ellen például ez az irány. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az eszközeink, a védekező eszközeink is bővülhetnek így az idők során.
Nem arról van tehát szó, hogy ezután nagyobb lesz a járvány a kockázata, hanem hogy eddig is óriási volt. Szakértők számítottak is arra, hogy előbb-utóbb jön egy ilyen globális pandémia. Még arra is sokan figyelmeztettek, hogy a következő nagyobb járvány egy koronavírus miatt lehet, miután 2003-ban a SARS vírus, a mostani vírus rokona Ázsiában járványt okozott. Ezzel együtt az elmúlt 20 évben legalább 6 olyan kórokozó jelent meg a világon, amely a mostanihoz hasonló globális járvánnyal fenyegetett, köztük a madárinfluenza, a sertésinfluenza és az ebola. Ehhez képest Varga Dóra szerint meglepő, mennyire felkészületlen volt a globális járványvédelem. A koronavírus után viszont várható, hogy az államok és a nemzetközi szervezetek jobban ki fogják majd dolgozni a megelőzési stratégiáikat. Így ha jön majd egy újabb járvány, már pedig jönni fog, akkor jobban föl leszünk készülve, egy ideig legalábbis. Müller Viktor szerint a járványok elleni felkészülés kicsit olyan, mint a biztosítás. Ha a környéken senkinek nem égett le a háza 100 éve, akkor egyik szomszédnak se jut eszébe erre biztosítást kötni, de ha egyszer történik egy tűzeset, akkor egy jó ideig mindenki köt majd a környéken. Ez alapján most sokkal inkább föl lesznek készülve a világ hatóságai egy újabb járványra, és már meg lesz a terv és a tapasztalat, hogy mit érdemes ilyenkor csinálni.
Nagyon sok mindent megtanultunk, tehát megtanultuk azt, hogy ez egy valódi fenyegetés, tehát általánosabb, szélesebb társadalmi támogatottsága lehet annak például, hogy korán erőteljesen lépjünk föl. Mindig könnyebb az elején megfogni egy járványt. Tehát most lehet ezt látni, hogy ez teljesen más jellegű fenyegetés, mint bármi, ami földrengés, vagy ipari katasztrófa. Ez egy olyan jellegű fenyegetés, ami kicsiről indul, és ha nem vigyázunk, villámgyorsan nagy lehet. Tehát inkább olyan, mint egy tűzvész. Amikor még kicsi az elején, akkor könnyen eltapossuk, érdemes akkor beleadni apait, anyait, mindent ráöntünk, amink van, mert ha nem vigyázunk, később sokkal nehezebb megfogni. Majdnem sikerült egyébként most. Tehát ugye, amikor Kínában kicsi késleltetéssel, de nagyon határozottan lecsaptak a járványra, és ott végül is sikerült azt a tűzfészket ugye megszüntetni, csak addigra már pont kijutott Kínából. Tehát ha kicsit gyorsabban lépnek föl, akkor valószínűleg most nem lenne világjárványunk, és lehet, hogy legközelebb bárhol üti föl a fejét egy hasonló járvány, akkor tudni fogják, hogy ott most helyileg érdemes nagy áldozatot hozni. Azért, hogy ne legyen óriási nagy probléma, akár országos, akár világszinten belőle. Tehát ez a felkészültség, meg hogy mire hajlandók az emberek, ez biztos, hogy most akkor hosszabb időre átprogramozódott.
Viszont nem mindenki szerint lenne a társadalom ebben ennyire partner. A járványok ugyanis, amennyire a történelmi tapasztalatok alapján erre következtetni lehet, inkább aláássák, nem erősítik az emberek államba, hatóságokba és egészségügybe vetett bizalmát. Gazdaságtörténészek például kimutatták, hogy a spanyolnátha járvány Amerikában egy évtizedre aláásta az emberek államba vetett bizalmát, aminek komoly gazdasági következményei is voltak. Azt pedig már a jelenlegi járványnál is látjuk, hogy az intézkedések betartása, a gazdaság részleges vagy teljes lezárása, a maszkviselés mind vitatott politikai kérdésekké váltak. Angliában már egy párt is alakult arra, hogy a járvány megállításához szükséges korlátozásokkal szembeni tiltakozást ki tudja használni.
Nagy kérdés, mert ugye, ha megnézzük ezeknek a az emberek hozzáállásában is, ennek is van egy temporalitása. Például Angliában, és szerintem Németországban is, csak hogy két példát hozzak, a járvány elején sokkal nagyobb volt az aránya azoknak az embereknek, akik komolyan vették a korlátozásokat, és így csinálták, amit kellett, és volt valamennyi bizalom a kormányban, és ez, hogyha azt mondják, hogy ezt csináljuk, akkor ezt fogjuk csinálni, és akkor voltak eredmények. Ez teljesen megváltozott már így fél év alatt is. Angliában mindenképpen. Az kérdés, hogyha jön még egy járvány, akkor ezhez az emberek hogy fognak hozzáállni, és a kormányok hiába vannak jobban felkészülve, van-e annyi autoritásuk az állampolgárok szemében, hogy ezeket hatékonyan meg lehessen csinálni.
Az államok járványokhoz és emberek államokhoz való hozzáállásán kívül persze a mindennapi életen is változtat egy járvány, ahogy várhatóan ez is fog. Korábbi járványok például olyan változásokat hoztak, amikről ma eszünkbe sem jutna, hogy ezekből fakadnak.
A legalapvető dolgok szerintem, amire hatásra lehet, azok az alapvető társadalmi interakciók. Tehát ha megnézed azt, csak nem kell nagyon-nagyon messzire visszamenni, a SARS járvány után nagyon elterjedt, és a mindennapi használatban Ázsiában, hogy az emberek maszkot hordanak, és állandóan kézfertőtlenítőt használnak, és mindent letörölnek fertőtlenítővel, ez így úgy maradt. És ez mostanáig elég furcsa volt a kívülállók számára, hogy hát igen, itt így csinálják a dolgokat. Tehát ezek nagyon is tartósan be tudnak épülni. Az, hogy milyen közel állnak egymással az emberek, amikor beszélgetnek, mennyit ölelkeznek, stb. Ezeknek lehet, szerintem ezek viszonylag gyorsan ki tudnak alakulni, és ennek lehet hatása. De a múltban is azért sok olyan dologra van példa, ami így a mindennapi viselkedést megváltoztatta. A TBC járványok megváltoztatták, hogy most már nem köpködnek az emberek az utcán, jó esetben, legalábbis nem nagy számokban. Óriási kampányok voltak, hogy járvány terjedését meg tudják előzni. Tehát köpőcsészéket nem lehet már sehol látni, és nem egy elfogadott, társadalmilag elfogadott viselkedés a köpködés. Ugyanígy, amikor rájöttek az emberek, hogy itt baktériumok okoznak bizonyos betegségeket, ehhez nagy köze van a koszhoz, ez a 20. század elején, 19. század végén, teljesen átalakította például a divatot, megrövidítette a szoknyákat, hogy a nők ne söpörjenek végig minden egyes utat a ruhájukkal, amit aztán bevisznek a házba. Megváltoztatta az építészetet is például. A friss levegőnek a fontossága, a napfény, stb. Tehát ezek az, hogy hogyan, nem csak járvánnyal kapcsolatban, de hogy hogyan gondolkozunk betegségekről, és mi lesz prioritás a megelőzésben, az nagyon hosszú távon át tud változtatni, különösen a mindennapi életet.
A mindennapi szokásoktól, viselkedési mintáktól a társadalmi normákig az élet számtalan területén hoz majd változást a mostani járvány. Átalakul az is, hogy hol és hogyan dolgozunk, hogy mit jelent az otthon, hogyan érintkezünk egymással, és hogyan gondolkodunk bizonyos dolgokról.
Azt lehet tudni, hogy nem lesz visszatérés a normálisba, ami a járvány előtt volt normális. Tehát ami ezt követi, az nagyon, hogy ennek vége lesz, az nagyon hasonló lesz ahhoz a világhoz, ami előtte volt, de bizonyos alapvető részekben más, és új normák alakulnak ki, új ilyen társadalmi igazságok alakulnak ki. És nem csak arról beszélek, hogy ez milyen hatással lesz a gazdasági fejlődésre, meg az embereknek a munkájára, de a mindennapi életre is szerintem olyan hatással lesz, ami megváltoztat bizonyos alapvető dolgokat. És ezért nehéz úgy megvonni a vonalat, hogy mi lesz a vége. Annyit tudunk, hogy az biztos, hogy nem lesz azzal vége, hogy előállnak egy hatékony vakcinával, és akkor az azt jelenti, hogy vége van. Tehát ennél biztos, hogy sokkal bonyolultabb lesz, és sokkal hosszabb.
Sorozatunk következő adásaiban azt vesszük majd sorra, hogy az életünk egyes aspektusaira hogyan hat a járvány. Legközelebb azt nézzük meg, hogyan alakul át a gazdaság a koronavírus után.